Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Bemutatkozom, én Bicián István vagyok, és mostan a testvéremet, Bicián Miklóst helyettesítem, mert ő most külföldön van, mert ő szokta ugye ezeket az előadásokat bevezetni. Úgyhogy hát most átvettem tőle ezt a szerepet. Az Úr Jézus azt mondta, hogy boldog az a szolga, amikor visszajön az ő ura, akit ilyen munkában talál. És ugye azt akkor mondta abban a kapcsolatban, hogy nem lehet tudni, hogy mikor jön vissza az ő ura. És vannak ilyen ismerőseim, akik akár hányszor véletlenül valahol meghallom, vagy hogy hallok róla, vagy találkozok vele, mindig valamilyen jó munkában találom. És akár hogy az illető szinte elkezd szabadkozni, vagy elkezd magyarázkodni, hogy hát mostan éppen ezzel is ezzel foglalkozom, és az mindig valami pozitív és jó dolog. És hát nekem a ismerőseim között Feri egy ilyen ember. Emlékszem, hogy már jó régen, hát legalább 10 évben Kalotaszegen jártunk, és az ottani lelkésznek a felesége, hát mondta, hogy most volt itt a Kunferi, akkor, mikor Magyarországra jött ez a lelkész ismerésünk ide a gyülekezetbe, hát most akarok találkozni a Kunferivel. Akkor most 2 éve voltunk a Felvidéken egy kis faluban, valahol ott Párkánytól északra egy esküvőn, és ott jelen volt a polgármester, egy magyar polgármester asszony is, aki mondta, ott valami süteményt kínált nekünk, azt mondja, hát a Kunferi is ezt nagyon szereti, mert most volt itt 2 nappal ezelőtt. Tehát az ember mindenhol a nyomában vissza olyan híreket hall, hogy hát valami jó munkában működött ott. Na hát, ugye tudjuk, hogy ennek az előadásnak is az a címe, hogy a Rákóczi Szövetség igen kapcsolatban lesz szó a felvidéki reformációról, és hát tudjuk, hogy a Rákóczi Szövetségnek egy vezetője, és hát amellett már nagyon régóta, nem mondom, hogy a templomunknak, de legalább az udvarunknak szorgalmas látogatója, mert mindig ott szokott állni, ugye kint az udvarban, de hát szóval már nagyon régen a gyülekezetünknek is állandó tagja. Most hát ezért szeretettel köszöntjük, és reméljük, hogy akkor majd meghalljuk ezt az előadást, és előtte viszont akkor most egy igen magyarázatot fogunk hallani Zsoltól.
Kedves testvérek, nekem is különösen nagy örömömre szolgál, hogy Kunferenc testvérünket itt a Rákóczi Szövetségnek a színeiben is köszönhetem. Nem csak úgy, hogy ő van ezeknek a színeiben, hanem én is, és nem csak úgy, mint hogy valóban ennek a színeit próbáltam most magamra ölteni, hanem aképpen is, hogy én is ennek a szövetségnek a tagja vagyok. A testvérek talán tudják azt, hogy a szövetséghez több módon is kapcsolódom, dolgoztam is velük együtt, sok barátommal való kapcsolatomat is a szövetségnek köszönhetem, de talán a legfontosabbat még nem biztos, hogy tudják, hogy a feleségemet is a szövetségnek a keretei között ismertem meg, hiszen ő is a szövetségnek dolgozott. Mindezekért a dolgokért, az együtt töltött munkáért, a barátságokért és a feleségemért is Istené elsősorban különösen a hála és az ő kegyelmét érzem mindezeken, de ezek miatt is különösen nagy örömömre szolgál, hogy most a Rákóczi Szövetség valamilyen módon részese lesz így a gyülekezetnek is az életének, ha csak erre az alkalomra is. Így a mostani alkalmunknak az elején énekeljünk mondom már is az éneknek a számát, 478. számú dicséretünknek az első 3 versét, 478. számú dicséretünk első 3 versét. Azért is választottam ezt az éneket, mert ennek a szövegét Rádai Pál írta, az a Rádai Pál, aki Rákóczi Ferencnek, hogyha jól emlékszem, akkor talán a főkancellárja volt, vagy a kancellárja volt, és ezen a módon is így nem csak történelmileg, de személyesen is kötődik Rákóczi Ferenchez. Ez így kezdődik, ó irgalmas Isten, én könyörgésemben, és az első 3 verset énekeljük.
Ó irgalmas Isten, én könyörgésemben, füledet hozzám hajtsad. Ó igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Ó, örök Úr Isten, a veszedelmekben segedelmedet nyújtsad. Ó, igaz Úr Isten, kételkedésemben hitemet gyámolítsad.
Folytassuk tovább imádságunkat, amit most Rákóczi Ferencnek az egyik imádságának a felolvasásával fogunk megtenni. Ennek ezt a címet adta, hogy bármilyen munka előtt. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Isten, ki engem a semmiből megteremtve, a te gazdaságod munkájának elvégzésében, ilyen kimagasló fokra emeltél a földön, segíts meg, hogy semmit se tegyek magamért, akinek érted kell élnem és dolgoznom. Fiú Isten, ki leszálltál a földre, hogy az atya munkáját beteljesítsd, végezd el bennem is, hogy amit segítségeddel megteszek, általad és benned az ő dicséretére és dicsőségére szolgáljon. Szentlélek Isten, a megfoghatatlan Szent Háromság egysége, irányíts, kormányozz, világosíts meg, hogy mindazt illetően megtegyem a földön, amit az atyával és a fiúval való egységben elhatároztál a mennyben. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amit röviden szeretnék köztetek magyarázni, írva található a Zsoltárok könyvében, a 78. Zsoltárnak az első 7 versét olvasom. Eképpen. Asszáv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre, rejtett dolgokat szólok a régi időből. Amiket hallottunk és tudtunk, és amiket atyáink beszéltek nékünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedékének is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak. Hogy Istenbe vessék reménységüket, hogy el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Amen. Kedves testvérek, a 78. Zsoltár egy úgynevezett történelmi Zsoltár. Egy olyan Zsoltár, amiben, hogyha tovább olvasnánk, akkor azt látjuk, hogy a Zsoltáros, Asszáf arra tanítja az ő népét, hogy a történelmén keresztül, az ő történelmükön keresztül hogyan tudják megérteni a saját helyzetüket, hogy a történelmükből hogyan juthatnak el, a történelmük tanulmányozása során hogyan juthatnak el az Istennek a megismerésére. És így a történelem tanulmányozásáról, erről a történelmi tudatról mondja azt John Lukács, a híres amerikai magyar történész, hogy a 20. századnak az embere is már különösen egy ilyen történelmi ember, egy ilyen történelmi tudattal rendelkező ember. Hogy szinte már a vérünkben van ez a fajta történelmi tudat, ami akkor Izraelnek is a vérében volt. És ezzel John Lukács valami olyasmit akar mondani, hogy erre a rövid századra az európai ember, különösen illetve az amerikai ember is eljutott oda, hogy a történelmen keresztül értjük meg a saját világunkat. Hogy nem csak természettudományosan látjuk ezt a világot, ami körülvesz bennünket, nem csak a teológiai magyarázatot tudunk ráadni, hanem keressük a történelemnek is a tanítását. És hogy ebből a tanításból mi következik a mi életünkre, a saját korunkra, a saját létezésünkre. Úgy magyarázza ezt John Lukács, hogy például, hogyha valaki a fizikával szeretne foglalkozni, akkor a 20. században ez már egy teljesen normális megközelítés, hogy tanulmányozzuk a fizikának, a fizika tudományának a történelmét, és ezen keresztül megismerjük magát a fizika tudományát is. Nem tudom, hogy ez így van-e, de azt tudom, hogy a teológiában ez valóban így van. Hogyha elkezdjük tanulmányozni azt, hogy a teológiának a tudománya mit tanít, hogy a teológiának a kijelentései hogyan szólnak, akkor ezen keresztül megérthetjük magát a teológiának a mai állapotát is, és a mai beszédünket az Istenről. Ha valaki elkezdené feldolgozni a legelső és a legfontosabb teológiai írásokat, az Ó és az Új Szövetségnek az írásait, akkor abból megérthetné valóban azt, hogy mi az Isten akarata erre a földi életre nézve, és hogy az ő népe az Isten akaratának hogyan rendelte alá magát, vagy pedig hogyan szállt ezzel szembe. Azt látjuk tehát, hogy ebben a kijelentésben is, hogyha ezt vizsgáljuk és ezt tanulmányozzuk, akkor már igaz az, hogy megismerhetjük a saját életünket és Istennek az akaratát is. És hogyha ezen túllépünk és az egyháznak a majdnem 2000 éves irodalmát és történetét kezdjük el tanulmányozni, akkor ott is a különböző fordulópontokon, a nagy eseményeken keresztül, a fontos személyeken keresztül megérthetjük azt, hogy mi a mai állapotunk az egyházban, hogy miről szólnak azok a viták vagy azok a problémák, amik az egyházban vannak. Ha tehát valaki megérti a Szentírásnak a kijelentését, és azt tanulmányozza, és azzal foglalkozik, akkor megérti azt, hogy mi az Istennek az akarata, és hogy az Isten hogyan szól az ő népéhez, és hogy a népe erre sokszor hogyan reagált. Hogyha pedig tanuljuk az egyháznak az Istenről szóló beszédét, akkor megérthetjük azt, hogy az egyház ezt hogyan értette meg, és erről hogyan beszélt évszázadokon keresztül. A Zsoltárosnak viszont pont az az érdekesség ebben a 78. Zsoltárban is, hogy amikor ő szólt, akkor ez a kettő még nem vált el annyira. Akkor még az Istennek a népe az az volt, aki az Ószövetségnek a népe is volt. És amit az Ószövetségben kijelentettek, az egyszerre volt az egyháznak is a beszéde, de az Istennek az ihletett szava is. Nála még az Ószövetségnek az írása és az Isten népének a története egy zajló történet volt. Egy olyan volt, aminek még várták a kicsúcsosodását, várták azt, hogy beteljesedjenek az Istennek az ígéretei. És ők a saját történelmüket tanulmányozva megismerhették az Istennek az akaratát, és a saját népüknek is a történelmét, ezen keresztül pedig azt, hogy ők maguk hogyan állnak az Isten színe előtt. És lássuk azt, hogy számunkra is ugyanez a cél, hogy így tudjuk tanulmányozni a Szentírásnak a kijelentéseit, hogy így tudjuk megismerni azokat a történeteket, azt a történelmet, amit a Szentírásban látunk. Hogy ezen keresztül megismerjük a mi Istenünket, és hogy megismerjük saját magunkat is. Hogy értsük azt, hogy amit Isten ott akkor kijelentett az ő népének, az nem múlt el, hanem az érvényes a mi életünkre nézve is. És az Isten népének az az engedelmessége, vagy sokszor engedetlensége, amit a Szentírásban olvasunk, az nem múlt el azzal, hogy az a történelmi kor elmúlt. Hanem sokszor ezek ránk is jellemzőek, és mi nekünk is le kell vonnunk ebből a saját életünkre nézve a tanulságot, de még inkább az Istennek a kijelentését. És amikor így tanulmányozzuk a Szentírást, és így keressük benne azt, hogy mi az, ami ránk vonatkozik ebből, akkor juthatunk el tényleg oda, hogy megismerjük az Istent, és megismerjük saját magunkat is. Lássuk azt, hogy a Zsoltáros egy olyan kapcsolatra hívja fel a figyelmünket, ami szinte egyedül, sőt nem szinte, hanem egyedülálló az egész emberiségnek az életében. Arra a kapcsolatra, hogy a végtelen és felfoghatatlan Isten hogyan lépett be ebbe a történelembe, és hogyan lépett kapcsolatba a nagyon is véges és sokszor túlságosan is kiismerhető emberrel. És ennek a kapcsolatnak az idejét nevezzük történelemnek, és ennek a kapcsolatnak a helyét nevezzük az Isten népének. És a kettő, amikor találkozik, az volt az egyháznak a története. És ahogy az Szentírásban előttünk van, az pedig ennek a történelemnek az ihletett megelevenedése és emlékezete. Arra kell tehát figyelnünk, hogy így a Szentírás tanulmányozva, így a Szentírásnak a történelmét tanulmányozva, ezen keresztül tudjunk megismerkedni Istenünkkel és saját magunkkal is. De fontos az, hogy lássuk azt, hogy ez nem csak egy ilyen történelmi kijelentés, ami az Ószövetség történeteiben, eseményeiben keresztül jön el hozzánk, hanem ennek már eljött az a csúcsa is, amit ott még akkor csak vártak. Amire az Ószövetség népe még csak készült, amit a proféták előre megígértek, de nem láttak beteljesedni. Az a csúcsa ennek a történelemnek már eljött és már teljességbe ment ezen a világon. És őt úgy nevezzük, hogy Jézus Krisztus. Ő az, aki miatt nekünk ezt a történelmet elsősorban tanulmányoznunk kell. Ő az, aki miatt ez a történelem a számunkra nem csak egy ókori népnek a története, hanem a saját történelmünk is. Mert mi is ugyanannak az Isten népének lettünk a részesei. És ő az, akiben ez teljességé lett. Ő az, akiben ez a történelem számunkra is fontos lett. És ő benne volt, lett ez az egész megismételhetetlenné, ez az Isten és egyház közötti kapcsolat. Ugyanis itt már Isten nem csak irányította az egyházat, már nem csak vezette az egyházat, hanem benne volt ebben. És ő maga alakította a személyes jelenlétével Jézus Krisztusban. Ő tehát az a csúcs, akire nekünk figyelnünk kell, az a teljesség, akit nekünk meg kell ismernünk mindenkor. És ő az, aki miatt nekünk tanulmányoznunk kell ezt a történelmet, ami a Szentírásban elénk van adva. És ő az, akiben igaz lett az is, és igaz számunkra mai napig, az, ami a 7. versben ír a Zsoltáros, a 78. Zsoltár 7. versében, amikor ezt mondja. Azért kell tehát megismernünk ezeket, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Ő az, akin keresztül mi meg tudjuk ismerni az Istent. Ő az, akin keresztül, vagy aki miatt mi nekünk emlékeznünk kell az Istennek a dolgaira. És ő az, akire tekintve nekünk az engedelmességünk egyedül megállhat ebben a világban. Nincsen senki más, akihez kapcsolódni tudnánk, vagy senki más olyan ebben a hosszú történelemben, aki számunkra annyira fontos lenne, mint ő. Ő az, akire nekünk figyelnünk kell. Ő az, aki minden ilyen történelmi vizsgálódásunknak a középpontjába kell, hogy legyen, amiben Istent és az embert jobban meg akarjuk érteni, jobban felszeretnénk ismerni a saját helyzetünket. Ez szól nagyjából arról, amit a Zsoltáros elsőnek kiemel ebben a 7. versben, hogy a reménységet kell megismerni. De van még itt két dolog, amire röviden föl szeretném hívni a figyelmünket. Az első, hogy Jézus Krisztusban van az emlékezetünk. És ez azért fontos, mert mi sokszor ismerjük ezeket a történeteket, csak nem emlékszünk ezekre. Sokszor elfelejtjük akkor, amikor szükség lenne rá, hogy emlékezzünk rá. Éppen ezért erre az emlékezetre is törekedjünk. Ne csak arra, hogy megismerjünk, hanem hogy emlékezhessünk is rá. És ha már ez megvan az életünkben, ha már emlékszünk az ő dolgaira, az ő tanítására, ő magára, akkor pedig ne csak azért tegyük, hogy ez az emlékezet ott legyen bennünk, mint bármilyen más történelmi emlékezet, hanem azért, hogy valóban engedelmességünkben megtartsuk mindazt, amit ő parancsolt nekünk. Adja Isten, hogy így legyen, és hogy így tudjuk mi is mindenkor vizsgálni a történelmünket, és különösképpen is kiemelten az Istennek a történelmét, amint az elénk van adva. Amen. Fölkérem Kun Ferenc testvérünket, hogy tartsa meg előadását.
Nagy tiszteletű Uram, presbiter Uram, bajnokok bajnoka, kedves gyülekezeti tagok és látogatók, érdeklődők! Hadd emlékezzem meg két korábbi gyülekezeti tagról. 20-25 évvel ezelőtt itt a kert egyik zuhába, ahogy Pista már jelezte, hogy én is gyakran ott áldogálok, minden Isten tisztelet előtt és után nagy izgalommal beszélgettünk Juhász Józsi bácsival, aki akkoriban a Ferencváros labdarúgó csapatának az orvosa volt, és Nagy Zoltán bácsival, aki egy felvidékről kiebrudalt református lelkész volt, és itt talált menedéket ebben a gyülekezetben, és haláláig itt élt velünk. Megtaláltuk egymást, ez alatt a címszó alatt, hogy felvidék, felvidéki reformátusság. Az volt az első, hogy azt kérdezték ismerve a csavargásaimat, útjaimat Velvidékre, hogy mi újság Ferikén, mit láttál, mit hallottál, mit tapasztaltál. Juhász Józsi bácsiról még azt is elmondhatom, hogy egy lelkész családban nőtt fel, fogadott gyermekként, méghozzá a Ceglédi családban, Léván. Östörös úr, a Ceglédi úr és az egész Ceglédi család legendás lelkészek voltak, egész a Gálya rabságig visszamegy a történetük. Úgyhogy áldás emlékükre, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy napjuk lenne, hogy megérték volna azt, hogy ebben a gyülekezetben bárki is felvidékről, felvidéki reformátusokról szól. Úgyhogy ezen kívül még megneveznék két embert, az egyiket nem látom, Regőci Laci bácsit, bár vasárnaponként bottal itt van mindig. Akár hányszor kértem föl az elmúlt 20-25 évben felvidéki szereplése, mindig nagy készséggel, nagy örömmel jött. A másik pedig itt ül Balcó Vandi, akinek nem fogom fölsorolni a érmei számát, meg a sikereinek a zálogát, csak azért sem, mert néha terhesnek érzi, és én majd eddig hittem is, meg nem is neki, ma már biztosan tudom, hogy tényleg terhes neki, hogy folyton azt emlegeti. Én is inkább azt emlegetem, hogy hirtelen, ha eszembe jut, Szilicén, Ipolypászton, Marcelházán, Alistálon, Hetényben, sorolhatnám még sokat, felvidék helyeken mindig vagy maga evangelizált, vagy a Rákóczi Szövetség valamilyen rendezvényén jött el velem. Nem szólva arról, hogy Belföldön is, akár Szigetváron egyetlen egyszer sem hiányzik a Rákóczi Szövetség ottani éves rendezvényéről. Úgyhogy külön köszönöm Laci bácsinak, külön köszönöm Bandinak is ezt a lelki-szellemi baráti támogatását a szövetség iránt. Ami pedig még némi magyarázatot kíván, én tiszteletes úrról nem tudtam azt, amit itt önök hallottak, a Rákóczi Szövetségiséget. Lehetne gondolni, hogy esetleg egy kicsit felületes vagyok, hogy ezt én nem vettem észre. Egyetlen mentségem van. Ma a Rákóczi Szövetségnek már több mint 20 000 tagja van. 20 000 embert mindenkit ismerni, őszintén szólva, minden esetre kis-nagyobb boldogságot nem szerezhetek volna kedves feleségével együtt, mint hogy ezt a hátteret fölvillantották itt nekem. Külön örülök, és külön köszöntöm őket ebbe a minőségbe is. Ha mindezt megtettem, akkor hadd mondjam el, hogy ezek a dolgok egészen a 80-as évek elejéig nem kerültek szóba sehol, semmilyen fórumon. Azt kell, hogy mondjam, hogy Albert Gábor író volt talán az, aki először jelentkezett egy Emelt Fővel című könyvvel, amelyik könyvben igaz, hogy központjában a bukovinai székely vándorlások és szenvedések álltak, de jutott bőven hely az együttérzésre a felvidékről áttelepített magyarokra is. Őszintén ezt követte Dobos Lászlónak egy nagyobb tanulmánya, a szomszédországokba szorult magyar reformátusok egyházi életéről, és erre aztán a dolgok és a tájját érdeklődők már rezonáltak, érdeklődéssel fordultak felé, és azt kell, hogy mondjam, hogy mára meg eljött az az idő, hogy most már szinte összegző tanulmányok szülessenek, munkák szülessenek ebben a kérdéskörben. Elmondhatom, hogy ebben elég nagy feladat várna akár a protestáns közművelődési egyetlen, de az egyháztörténeti írásra is. Jutna hely persze a Rákóczi Szövetségre is, amely pont a csehszlovákiai magyar élet ért pattant ki 1989-ben. Hát azt pedig azt hiszem, hogy külön nem kell önöknek hírként közölnöm, hogy ezen a világon, de hát maradjunk így Európa táján, ezen a világon rengeteg féle népesség szorul egy-egy államban úgy, hogy valami különbözőséggel éli az életét. Ebben aztán létezik etnikum, kisebbség, szorvány, népcsoport, elsorolhatnám az összeset. Rendkívül nehéz körüljárni mindegyiket azért, mert oly különbözőek, annyira eltérőek egymástól, annyira más jellegűek adott országokon belül is, illetve adott országok minden országban talán más arcok jelentkeznek, úgyhogy nehéz kérdés ez. Itt Kelet-Európában a kisebbség és a nemzetiség az, amelyik inkább járja a terminusok közül. Ez is egy viszonylag új keletű dolog, ez tulajdonképpen a kisebbség szó is akkor jelent meg az életünkben, amikor már a politikai közösségek is megjelentek, és így a Népszövetség környékén az első világháború táján akkor bolgárjogot nyert, rengetegszer onnantól kezdődik, hogy a kisebbség szerepel. Érdekes módon, hogy a Népszövetség után ma is legtöbbet talán az ENSZ-nek a szakirányultságú szerveinél szerepelget ez a kisebbség szó ma is, és minden nap szinte napi renden van. A kisebbséggel kapcsolatosan megint azt kell, hogy mondjam, hogy nézőpontot, kialakult törvényeket nagyon nehéz lenne megszabni. Hadd mondjam el érzékeltetésül, hogy Franciaországban például csak a tudományos szempontból használják a kisebbség fogalmat, politikai szempontból nem. Ugyanakkor hadd mondjam el, sűrűn jártam az utóbbi időben Svédországban, ahol Svédországban 60-as évek óta törvénybe iktatták a kisebbségi fogalom használatát, azzal a záró megjegyzéssel, hogy a kisebbségnek jóval van a sajátosságait megélni, felmutatni. És akkor mondjak egy jó faramuci dolgot, és akkor is befejezném ezt a témát. Az ENSZ illetékes szervéhez a román kormány pár évtizeddel ezelőtt eljuttatott egy állásfoglalását. Abban az állásfoglalásban azt írták a románok, hogy nem szívesen használják a nemzetiség és a kisebbség fogalmakat, azért, mert ez a marginalitás felé mutat, sőt, egy kicsit talán még lenéző is. Éppen ezért ők úgy gondolják, hogy Romániában és egyáltalán mindenhol egyenjogúnak, és úgy kellene használni, mint az együtt élő nemzetiségek fogalmát. Na most ez azért érdekes, csak önöknek vannak ismereteik a csúzliákáról és a mindennapokról, a romániai mindennapok, és ez a kommuniké körülbelül így, ahogy már emelgetem a csúzliákát, valahogy így, ennél több kritikát nem óhajtok ebbe elmondani, nem ez az én feladatom itt a mai nap. Ezzel szemben elmondhatom azt, hogy minden ilyen hasonló jellegű előadás, mint ez az enyém is, az mindig úgy kezdődik, hogy a 1918 után az első világháborút lezáró béke szerződések megkötése után külországokba szorult 3 millió magyar. Ebből a 3 millió magyarból úgy körülbelül 1 millió a református, és ebből az 1 millióból úgy körülbelül az egyharmada az, amelyik Csehszlovákiába került, a felvidéki reformátusság. Az nagyon érdekes, hogy a felvidéki magyarság, amelyik, ugye ha politikai tájba helyezem őket, akkor Pozsonytól Técsőig, a kárpátaljai Tőcsőig húzódik ez az ív, ami nem egy természetes adottság, egy hosszan, vékonyan elnyúló, szemben azzal a földrajzi adottsággal, hogy a Kárpát-medencébe minden befelé, tehát a központ felé, a mai Magyarország felé irányul, hívhatom ide akár a folyók irányát, hívhatom ide a szellemi áramlásokat, emlegethetem a kora középkori Borostyán utat, emlegethetem a Tokaji borútját Lengyelország és Szentpétervár felé, emlegethetem a Posztó útját Lengyelország felé, és így tovább, és így tovább. Egy biztos, hogy ez a hosszan elnyúlt dolog egyáltalán nem segített a harmonikus magyar élet kialakulásába az odaszorult embereknek. Tetézte a bajt az, hogy 1919 őszén Révész Kálmán Kassáról Miskolcra költözött, és ezzel a gesztussal a felvidék püspök nélkül maradt. Az első sokk után magukhoz térve néhány kiválóságuk szervezkedni kezdett. Említhetem néha Varga Sándor komáromi lelkészt, Balog Elemér pozsonyi lelkészt, melléjük Patai Károly barsi esperest, akik hamarosan úgy gondolták és meg is alapították a Dunán inneni egyházkerületet. Ugye elég természetes tájolási műszóként is, hogyha itt, ahol ma állunk, innentől egészen a nyugati határainkon, mint földrajzi fogalmat a Dunán túlt használjuk ebben a percben is, és akkor is, akkor ők, ugye, hogyha a Dunát origónak fogjuk fel ebbe a kérdéskörbe, ők a Dunán innen vannak, ha egyszer mi a Dunán túl vagyunk. Úgyhogy innen lett Dunán inneni református egyházkerület, aztán a középső szakaszon ott egy Pálóci Cinke Károly nevű rimaszombati lelkész, a főgondnokával, akit Lukács Gézának hívták, megszervezték, megalapították a Tiszán inneni református egyházkerületet, majd kicsit tovább menne Kárpátalja dolgára, ott pedig egy Bikki Ferenc nevű beregi esperes, és egy Bertók Béla nevű máramaros ugocsai esperes megalapították a Kárpátaljai Református Egyházkerületet. Na most ez a három egyházkerület, ez lett a felvidéki Magyar Református Egyház. Az első nevük az az volt, hogy Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyház. Most gyorsan ide teszem a mai nevét, szlovákul az úgy szól, hogy Reformovaná Kresztjánszka Církevna Szlovenszku. Abban már nincs benne, nem találják benne ugye a Csehszlovákia szót, fölváltotta, visszaszorult csak Szlovákiára, és az egyetemest, illetve az egyetemes szócskát pedig fölváltotta a keresztjén. Miért történt ez, és hogy mit eredményezett? Azzal, hogy már nem csehszlovákiai, hanem csak szlovákiai református az egyház, megszűnt a lehetőségük, hogy gondozzák a Csehország területére került és deportált, és odaszáműzött, és munkára odavitt, mintegy 25 000-30 000 magyart és családját. Továbbá nem volt joguk szolgálni közöttük és gondozni őket. És az, hogy az egyetemes kivették és keresztjénnel helyettesítették, az egyenesen arra irányult, hogy az egyetemes, hogy ne célozhasson a nevében arra, hogy a magyarországi anyaegyházhoz is tartozik, mint egyetemes. Úgyhogy ezt eltüntették, és tovább megyek egy kis cinizmussal. A 20-as évek végén hoztak egy kormányrendeletet, amelyet egy Jan Simkovics nevű, nem nagyon tudom ki volt, miniszterféle írt alá, amiben szinte követeli a csehszlovák kormány, hogy a csehszlovákiai Magyar Református Egyház teljes függetlenségben éljen, teljes függetlenséget élvezzen, senkivel semmiféle szoros kapcsolatot nem tartva. Ez azért cinikus, mondtam én, mert a világon minden erőszakos berendezkedés, minden diktatúra, minden kemény kormánynak borsózik a háta a függetlenség szótól. Ha megjelenik egy akármilyen maroknyi kis szervezkedés, és a függetlenség szó benne van a törekvéseikbe, már lecsapnak rájuk. Hogy ne mondjam, a névadásoknál is a függetlenségnek. Itt erre az történik, hogy ők tukmálják rá a magyar reformátusokról, hogy nektek függetleneknek kell lenni. A lényeg természetesen mindenki tudja az, hogy az anyaországgal ne legyen kapcsolatuk. Döbbenetes cinizmus ezzel a függetlenség szóval, szabad egy személyes ifjú koromban, talán most is, ilyen fotballbolond voltam, és minden országba választottam magamnak csapatot. Füzetbe vezettem ezt, azt, amazt, és mindmáig, a mai napig is követem, például Argentínában, ott úgy választottam, hogy egy csapatot, amelyeknek az a neve, hogy Independiente. Ezt azért választottam, mert 1956 hatása ifjúként bennem élt, és egy csapat, aminek az a neve, hogy függetlenség, az csak az én csapatom lehet, ugye ezzel az elkötelezettséggel, úgyhogy mind a mai napig nagy odaadással figyelem az Independiente szereplését és sorsát. Ott Argentinában rövidítve csak Indének hívják a csapatot, és hála Istennek most is az élbolyba tanyázik. Ugye azt mondtam, hogy ezen a hosszan elnyúló tájban most már azért mégiscsak szervezeti formában megjelent a reformátusok élete. Püspök választásokra is sor került. Itt a Dunán innél Balog Elemér pozsonyi lelkész lett a püspök. Hát egy rendkívül jó választás volt. Egy reneszánsz ember volt Balog Elemér, aki nyelvész is volt, történet tudósnak is lehet őt nevezni, mindenképpen kutatója volt, és rendkívül nagy emberbarát volt, írják, jegyzik róla mindenhol, úgyhogy ő volt az első püspöke ennek a egyházkerületnek. A másiknál ott az előbb említett Pálóczi Cinke Károlyt választották meg, őróla pedig azt mondták mindig, hogy egy rendkívül szabadelvű ember, akinek költői ambíciói is voltak, és tehetsége, és jól írt verseket. Mi alatt a Kárpátalján pedig Bertók Béla lett a püspök, aki inkább a gyakorlatias kereszténységnek volt a nagy ismerője és a hirdetője. Minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy elindult az életük, persze mostoha körülmények között. Úgy az anyagi juttatásuk, mint az érzelmi állapotuk mélyponton volt, de ennek ellenére működtek, éltek. És ugye itt elsoroltam egy-két kisebbségi változatot, nem szóltam a diaszpóráról, azt pedig nem szabadna kihagyni a dologból roppant egyszerű oknál fogva. Egyébként a Rákóczi Szövetség ma olyan diaszpóra gondozásba kezdett ott kint, lehet hazavinni, hoztam ilyen szóró dokumentációkat, többek között a diaszpóra programunkról is, ahol azt vállalta a Rákóczi Szövetség, hogy Izraeltől, Macedónián át, Ausztráliától, Kanadáig, ott, ahol még pislákol a magyar élet, a magyar nyelv és a magyar gondolkodás és a magyar vonzalom, onnan szeretettel várunk minden fiatalt táborozásra, ismerjék meg Magyarországot. Első éven vagyunk túl, rendkívül jó tapasztalatokkal, vigyenek fotókkal együtt való könyvet. Tehát a diaszpóra. A diaszpóra vagy szorvány kérdés, ugye az borzasztó érdekes dolog, az gyakran erőszakkal jön létre. Hát a mi témánkban például mindenki tudja, hogy ez a csehországi magyar diaszpóra, a csehországi magyar szorvány, ez egy erőszakos deportáció által jött létre, de hát nagyon sok ilyet ismerünk még a világból. Ennek a kezelése, ennek a eltűnése, a diaszporák eltűnése nagy gondja mindenkinek, aki felelősséggel él. Az érdekes, hogy én nekem a legérdekesebb mozzanat az volt, hogy találtam egy levelét Jeremiásnak, amely levelet a babiloniai fogságban lévő zsidókhoz írt, és abban a következőt írja, azt mondja, hogy már hogy a fogságban mit csináljanak. Építsetek házakat, kerteket ültessetek, házasodjatok, szüljetek gyermekeket, vegyetek részt a befogadó ország vagy város életében, boldogulásában, felvirágzásában, és imádkozzatok érte. Na most ez számomra, ez messze túltett már teológiai érdekeséken minden, ez már egy létezés technikát villant föl. Egy létezés technikát, amire hadd jelentsem ki, hogy a ma élő, a világban ma élő zsidóságnak íme itt született meg az a programja, ami oly sikeres volt, hogy ebben a pillanatban is a megmaradásukat, a sikereiket meghozta, úgyhogy ez egy döbbenetes, hogy ezt most, hogy a mi szorványaink, és hogy nekünk hogy kellene beviselkedni, ez meg azért érdekes, mert talán 3 hete volt a szombati mellékletben Horányi Özséb professzorullal egy hosszabb interjú, aki a Pax Románának ma már a nyugalmazott elnöke. Nagyon érdekes volt az interjú, hasonlítgatta a katolikus és a református jellemvonásokat és történetiséget is, és többek között azt mondja, hogy nagyon egyszerű a dolog, azt mondja, a protestáns protestál, a katolikus meg engedelmeskedik. Szolgál valamilyenek itt. És elgondolkoztam ezen a dolgon, hogy nagyon érdekes, de ha ez történeti szituációban helyezi az ember, amikor a katakombából kijöttek, onnantól kezdve a napjainkig az egyház mindig keresett valamilyen megegyezést a világi hatalommal. Mindig valamilyen szinten, úgyhogy ez a szimpla, hogy az egyik protestál, a másik szolgál, így én azt gondolom, hogy nem áll meg. Ez jellemző mind a kettőre. Hadd mondjam el, hogyha pedig azt mondja, hogy a katolikus egyház az nem protestált, vagy nem állt ellen, hát az én lelki szemeim előtt elvonulnak mágián megégetett szerzetesek, kerékbetört jezsuiták, hogy ne mondjam, fölvillanak előttem Visinszki bíboros Lengyelországba, Tomásek bíboros Csehszlovákiába, vagy éppen Mindszenty József bíboros Magyarországon, vagy tovább megyek. Eszembe jut a latin-amerikai katolikusság. A latin-amerikai katolikusság a sajátosságai fognak, odáig jutott el, hogy a 20. század közepére a latin-amerikai katolikusság és a marxizmus majdnem összeért. Majdnem összeért, arról már nem is mondom, hogy szinte a fegyveres gevarizmusig is eljutottak egyik-másik. Úgyhogy nagyon érdekes, úgyhogy én nekem ez a csak szolgáló, csak a másik, meg a csak protestáló, az igaz, hogy azt gondolom, hogy a protestálást illetően végtelenül örülök, hogy olyan egyház tagja vagyok, amelyik tényleg protestált adott világban, de azért ott is csak a nagy keresztutaknál protestált, és akkor itt sorolhatnám ugye Calvintól, Lutheran át, Zwingli, Melanchthonon és tovább, minden a nagy tiltakozások, a nagy protestálások korát. Úgyhogy ez a protestálás, azt gondolom, hogy még a legrosszabb kommunista időkben is én azt láttam, hogy bizonyos alkalmazkodások történtek a protestálás helyett, amit én nem számon kérek, most csak megállapítok. Úgyhogy ez a diaszpóra dolog, ez azért nagyon érdekes. Egyébként ez nem 20. századi fogalom, mint a többi, amit emlegettem itt a kisebbségnél. A diaszpóra az ókori fogalom, görög, és mert volt Nagy Görögország is, Magna Grécia, nem csak Magna Hungária, meg Magna Bulgária, meg nagy az mindenki. Úgyhogy a görögök szétszórtságára célzott ez a diaszpóra, majd kicsit később a Római Birodalom zsidóinak szétszórására, és még azután pedig Kis-Ázsiának az örményeire. Úgyhogy a szétszórodásról annyit, hogy a legérdekesebbek a zsidók ebben az esetben, akik a diaszpóra szót nem használják, helyette a galut szót használják, ami számüzetést jelent. Számüzetést jelent, mert a zsidók felfogása szerint a diaszpóra, a szórvány az Isten büntetése. Az Isten büntetése. Ez rendkívül érdekes, és hogyha valaki úgy gondolná, hogy egy zárványként csak a zsidóknál jelenik meg, engedjék meg, hogy egy két Ady Endre sort mondjak. Azt mondja Ady Endre egy helyen, hogy és népét hadúr is szétszórja, szigorúbb istenek ezt így szokták. Egészen döbbenetes, érdekes, hogy benne van a magyar költészetben az, ami a zsidó galutot jelöli. Elgondoltató ugye ez a dolog, ez a büntetés kérdése. Hát minden esetre abban én is egészen biztos vagyok benne, hogy büntetés, nem büntetés, hogy megérett a dolog, ami ma lejátszódik a világon, valami új szerződésre az Istenre. És azt kell, hogy mondjam, hogy végtelenül örülök, hogy a vasárnaponkénti Isten tiszteleteken sokat hallok erről, de sokat hallok erről Balczó Bandinak az evangelizálása során is, mikor úgy elkísérem. Ez elég lényegesnek látom, mert sok tekintetben még ugye beszélhetnék a fogalmakról, a bevándorlásról, a bevándorlókról, az is mint csoportról. Hát anélkül, hogy érinteni akarnám a kortárs nyomorúságainkat, Európáért, szóba se akarom hozni. Egyet tudok mondani, hogy ennek a jelenségnek két véglete van. A két véglete a bevándorlásnak az, hogy vagy asszimilálódunk, vagy az, hogy azonosságunkat nem adjuk föl. Na most ez a két dolog, ez olyan feszültségeket szül, ennek a túlélése, átélése, megélése, bele sem merek kezdeni, pusztán csak jeleztem. Visszakanyarodva a felvidéki református élethez, úgy jutottak el aztán 1938-hoz, hogy a bécsi döntés után visszakaptunk egy határt, amelyik határ egybe esett mondjuk úgy a felvidéki református települések határával is. Úgyhogy én mondok egy olyat itt, hogy én azt gondolom, hogy az jó határ volt. Azt gondolom, hogy az jó határ volt a 938-as bécsi döntés utáni határ. Nem élek ködökben, nem nagyon nagy Magyarországozom, de a 38-as határok jó határok voltak. Én azt gondolom, hogy az európai, teljes európai békesség szempontjából az jó határ, az jó lett volna, hogyha marad, és a magyarságnak is megfelelő lett volna, én így gondolom. Tehát az történik, hogy visszakerül az anyaegyház is a magyar anyaegyházba, éli az életét, az újrarendeződését nem sokáig. Önök nagyon jól ismerik a történelmet, hogy 38-as döntést mondtam, minden már csak kardgyújtásra van egy új világégés, amit mi második világháborúnak hívunk, és aminek a sodrába kerültek ők is, és a végén, mire mindennek vége lett, akkor egy egészen új határt kaptak, azon felül egy új ország, új állam keretei között találták magukat, egy új egyházszervezés alatt találták magukat, sőt, egy új berendezkedés, egy új idea, egy új a szovjet imperializmus importeszköze volt, ugye a bolsevizmus, amit rá oktroyáltak Kelet-Európára, ennek közepette kellett kezdeni az újabb életüket. Innentől kezdve aztán a sorsuk, az tényleg a küzdés és a szolgálat, ami hát nem esik messze az egyháztól, ugye mindig is benne volt a harcos, a küzdő, a szolgáló egyház, de innentől kezdve nagyon kemény a sorsuk. Nagyon kemény a sorsuk, és akkor így következik el a világháború vége, amit önök nagyon jól ismernek, hogy azt követően pedig deportációk, hogy említettem, lakosságcserék. Na most, hogyha ezt szóba hozom, akkor miután templomba vagyunk, erről ritkán szoktam beszélni, hadd szóljak 3-4 szót, hogy hogyan viselkedtek akkor a lelkészek, a papok, egyházi emberek ebben a rettenetes probléma közepette. Hát hadd mondjam el, hogy volt egy ekecsi lelkész, Havasi Zsolt, aki első perctől kezdve követelte, hogy gondozhassák a Csehországba deportált magyarságot. Hadd mondjam el, hogy volt egy áldott emlékű Burián Laci bácsi, Párkányi Esperes, aki beszállt a vagonokba, amikor vitték őket, azt mondta, hogy ott a helye, ahol a híveinek. Ugyanezt elmondhatom, Alsószecse, Léva mellett van, az alsószecsei református lelkészről, Székely Dezsőről beszállt a vagonba, az áttelepítettek vagonjába. Szóltak rá a hatóságok, hogy önnek nem kell, tiszteletes úr, mondta ő is ugyanezt, ott a helye, ahol a népének, úgyhogy aztán Baranya megyébe, Tolna megyébe került, Bátaszéken volt lelkész, ott is nyugszik. Aztán mondhatnám azt, hogy érdekes módon akadtak a másik oldalon is. Jantaus püspök például, az tiltakozott a magyarok deportálása ellen. Aztán volt egy Lőcsei esperes, egy Vojtassák nevű esperes, aki pedig követelte a pasztorizációk lehetővé tételét Csehországba, és akkor utoljára hagytam egy Pavel Lanstyák nevű evangelikus papot Léván, amikor a magyar reformátusokat már áttelepítették, kiűzték Lévából, egy meglehetősen nagy templomot hagyva maguk mögött, az akkori odaérkező alföldi evangélikus szlovákoknak pedig egy pici templomuk volt, és akkor természetesen a kommunista hatóság mondták, hogy hát cseréljék el, önnek mennek a református templomba, ott a kevés, és akkor bementek a református templomba, és akkor megkérdezték a lelkészt, hogy hogy gondolkozik erről, és ez a Lanstyák lelkész úr, ez azt mondta, hogy lopott templomban nem lehet imádkozni. Ez csak azért mesélem el, mert ugye sok egyéb mellett a megbékélés útját is azért taposgatjuk, külön-külön is, nemzet is, a Rákóczi Szövetség is, és azért nem árt, hogyha ilyen példákat is találunk hozzá. Annál is inkább, mert a jó hírt, az jó üzenetet, azt mindig hangoztatni kell. Nem véletlen, hogy az Isten tiszteletek rendjében a legfontosabb a reménynek a sugalmazása. Itt aztán nem tudnám elkerülni azt, hogy elmondjam, hogy Luther Mártont egyszer megkérdezték, hogyha tudná azt, hogy egy órán belül elmúlik, meghal, akkor mit tenne? Azt mondta gondolkodás nélkül szinte, hogy egy kicsi fácskát ültetnék. Hogy egy kis fácskát ültetne. Íme a remény, íme a bizakodásnak a indikus felütése. Na most egy biztos, hogy a legnagyobb nyomorúság a közepentesen szűnt meg, a református kegyesség működtetni a lelki élet közel, a lelki élet segítését a felvidéken. Egy pillanat alatt fölálltak vasárnapi iskolák. Legalább 150 vasárnapi iskola volt. Hadd mondjam meg, hogy megalakult a konfirmált fiataloknak az egyesülete. Hadd mondjam azt, hogy létrejött egy református irodalmi társaság, Kersék János lévai ügyvéd és Sörös Béla losonci teológiai tanár vezetésével. Ha az ő nevét kimondom, akkor itt egy pillanatra megállok. Pár hónapja, hogy a sírjánál Losoncon virágot helyeztünk el a szövetség nevében. Sörös Béla rendkívüli alakja a két háború közötti magyar református életnek a felvidéken. Többek között 25-től 29-ig Losoncon teológiát működtetett szinte egy személyben, teológiát, olyan teológiát működtetett, ahol 4 év alatt 120 lelkész bocsátottak ki, a felét annak, ami az egész felvidéken szolgál. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak az egyházi életben, de a művelődésben is senki nem tett annyit a magyar élethez hozzá, mint Sörös Béla az ő losonci teológiájával áldás emlékére. Azt mondhatom, hogy elkövetkezett ugye az a korszak, amikor az új eszmerendszer, ez a szovjet eszmerendszer rájuk telepedett, aki már nyíltan, majdhogy nem kimondva a megsemmisülésükre pályázott, és azt mondhatom, hogy olyan rettenetesen nem is tagadták ennek az irányultságát. Nem sorolom a nyomorúságokat, azért nem sorolom, mert most már 90 éves a történetük, ebben a 90 évben vannak rettenetesen szomorú pillanatok, vannak aztán nagyra becsült és lelkesítő dolgok is. Egy biztos, hogy a mi megbecsülésünket most és mindenkor megérdemlik. Azt gondolom, hogy nekünk ez soha egy pillanatra se szabad elmulasztani. Engem ez mozgatott, amikor a 80-as évek elején elkezdtem csavarogni a Felvidéken. Azt nem mondom, hogy cél nélkül, de az se, hogy valami fene nagy céllal, és nem állítom, hogy nagyon tudtam, hogy mit akarok, csak azt tudtam, hogy úgy élek itt Magyarországon, hogy valamiről itt megfeledkeztek az emberek, a nemzet, a politi, mindenki megfeledkezett. Még néha Erdély, mondom, úgy szóba kerül, meg azért van valami romantikus felütése, de a Felvidékről. Azért nem volt nehéz nekem a Felvidékre rátalálni, mert én Komárom megyei vagyok a Duna mellől, a Dunaalmás községbe, és ott a túlsó fél, mert nagyon érdekes az ottaniak, hát ugye a gyülekezet tudja, hiszen Neszmélyen van az üdülője a gyülekezetnek, tehát az ottaniak soha nem mondták ki azt, hogy Csehszlovákia, meg soha nem mondták ki azt, hogy Dél-Szlovákia, soha nem mondták ki még azt, hogy Felvidék, azok azt mondják, hogy túlsó féliek. Az én falunk belé között mind máig, meg azon a vidéken, ott a lábatlantó sütőn, hát nyergesen, ott azok úgy beszélnek, hogy túlsó féli, hogy a csőke itt szállnak, túlsó féli a férje, meg túlsó félem már esik, akkor már mit is, mit tudom, hozd be a ruhákat, ma mit száradnak. És csak a túlsó fél. Mert ha két fél van, az egyik a túlsó, akkor van innenső fél, ami összetartozik. A legtermészetesebb, hogy az egyszerű emberek azok mindig hamarabb fején találják a szöget ezekbe a kérdésekbe. És hát ugye itt születtem, itt nőttem föl, úgyhogy hamar találkoztam ezzel a dologgal, hogy mi is az a túlsó fél, meg hogy van az, hogy ott is magyarul beszélnek, és mégsem. Majd. Hát aztán, ahogy nő az ember, akkor meg tud egymást, és akkor eljön az az idő, amikor azt mondja, hogy nem tudok-e akármilyen keveset tenni ebben az ügyben. Azt gondolom, hogy igen, látom az időt, hogy sokkal több időm nincs is. Azt mondhatom, hogy 89-ben kipattant a Rákóczi Szövetség. Én nagy büszkeséggel őrzöm dr. Centemikinek azt a levelét, amit 1989-ben írt hozzám, és amiben azt írta, hogy most látom, Feri, hogy te szorgalmaztad legtöbbet egy szervezet létrehozását. Ez rettentő melegséggel tölt el ebben a pillanatban is. Centemiki még mindig megvan, hála Istennek, és még mindig ő is teszi a dolgát. És azt mondhatom, hogy talán egy ki is nőttük magunkat, hála Istennek. Ha azt mondom, hogy nincs ma Magyarországon civil, társadalmi és akármilyen egyéb önjáró szervezet, aki 89 óta talpon van, 89 óta gyarapodik, most már 20 ezer fölött van a tagságának a száma, most már bőven meghaladja a 200-at a helyi szervezeteinek a száma, most már azt mondhatom, hogy egy beiratkozási programot csinál a határon túl, ahol minden iskoláló magyar gyereknek ösztöndíjat ad, táskát ad, mindent ad, olyasmit ad egyáltalában, hogy figyel rájuk. Én azt gondolom, hogy ez állami feladat lett volna, ez a Rákóczi Szövetség művelésében tart. Azt mondhatom, hogy megújulni tudó szervezet, ahol ma is egész fiatalok kezébe kerül most már a vezetés. Én magam több mint 20 évig alelnökként, ma már hátrább húzódtam, de természetesen mindenben részt veszek, és segítem őket. Úgyhogy hadd ajánlom ezeket a fiatalokat, hadd ajánljam a Rákóczi Szövetséget az önök figyelmébe, de még inkább a határon túli reformátusságot, és hogyha őrizzék a szívükbe, és ha arra járnak, kopogjanak be paplakokra és lelkészeti gyülekezetek, és csak kérdezzék meg, hogy hogy vannak. Biztosíthatom önöket, hogy hogy jól fog esni nekik, én nekem meg az esett jól, hogy önök érdeklődtek a mondandóm iránt. Köszönöm szépen, jó éjszakát, áldás, békesség!
Én is köszönöm az előadást, és hát még soká elhallgattuk volna. Tulajdonképpen még gondoltam is, hogy azért visszaélek azzal, hogy most én állok itten, hogy az első kérdést én tenném fel, hogy talán még egy kicsit bővebben lehetne, ha még hallhatnánk még valamit, hogy hogy a szövetségnek mi a munkáját. Ugye hallottuk, hogy előadások vannak, meg ezt, hogy a iskola kezdéskor támogatásokat adnak, de hát mégis ugye egy kicsit bővebben, hogy mit tesz, mit csinál a szövetség a felvidéken.
Akkor igen, hadd mondjam el, hogy olyan feladatot is ellát a szövetség, mint például Kokáért október 23-án, mindnyáján ismerik, ha más nem a televízióból, a műegyetemi ünnepséget, ami a nyitó mozzanat a sorozat, az ünnepség sorozatnak, majd az azt követő ünnepséget a bentérről, ahol a korabeli teherautókon fiatalok szállítása történik. Na most ezt édes tova 15 év a Rákóczi Szövetség csinálja. Rákóczi Szövetség csinálja a műegyetemen is, a bentéren is, a fiatalokat is hozza határon túlról ide, 1500-2000-et, akik a teherautón foglalnak helyet. És azt mondhatom, hogy erre kapunk állami támogatást, és azért azt is elmondom itt, hogy igen érdekesen, amikor MSZP-s kormány volt, akkor is folyósították ezt az összeget, és akkor is fölkértek bennünket, hogy ezt csináljuk, ezeket a feladatokat. Úgyhogy nagyon érdekes, azért van így ilyen átjárásunk is a politikában, nagyon érdekes. Akkor mondhatom azt, Pista, hogy még mindig a felvidéki reformátusság életéhez tartozóan, hogy majd mindjárt mondok miniaturizített példát is, de most mondok egy olyat, hogy önök is ismerik a televízióból, hogy a megváltozott körülmények között ma már nyíltan támogatja a magyar kormány és a magyar állam a határon túli egyházakat. Mindenek előtt ugye a református egyházat. Talán látták, amikor Balogh miniszter úr, aki talán nem kell mondanom református lelkész civilben, Balogh miniszter úr 1 milliárdos csekket adott át Fazekas Lászlónak, a komáromi lelkész és egyben püspöknek, a református egyház támogatására. Arról nem szólnék, hogy itt voltak olyan ellenzéki hangok, hogy miért folyik oda a pénz, amikor itt éppen annyi helye lenne. Ismerik ezt azért, hogy nincs kórház, de van fotballpálya, aki határon túl is kap, és így tovább. A lényeg az, hogy ma már ilyen nagyságrendben is, és ezt nyilvánosságra hozták, ugye támogatják a kormányszervek. Ami nagyon érdekes és egy kicsit fájó, hogy ennek a nyomában egy kis katolikus elégedetlenség történt a felvidéken, ahol a magyar katolikusok azt kérdezték gyülekezetekben is, és úgy egyáltalán, hogy ők miért nem kapnak, ők nem érdemlik, meg ők nem magyarok, és ez egy nagyon érzékeny téma. Egyszerűen arról van szó, hogy a református egyháznak felvidéken színmagyar vezetősége. A belső emberek, mindenki magyar. A katolikus egyháznál mindenki szlovák. Jól lehet a katolikus egyházban szlovákok és magyarok is ugye testvériségben adják az egyházi köznépet, de az, hogy a magyar állam a szlovák püspökök kezébe adjon pénzt, aminek a sorsáról és hát az ellenőrizhetőség, az elszámolása, ez nagyon nehéz lenne. Ezt minden embernek elmagyarázni is nehéz lenne. Így szült egy ilyen rossz szájízt a katolikusokban, sokfelé hallottam. Ott ül hátul Ress professzor, Imre barátom. Elmondhatom azt, hogy milyen ívódott be a Rákóczi Szövetség a felvidéki református életbe egy apró helyzeten. Az egyik felvidéki gyülekezetben padlástakarítás közben kibontották a kémény környékét, ez 2-3 hónapja volt, és olyan okmányokat találtak, amire ők is szakemberek hiány is megállapították, hogy régi idők okmányai biztos értékes, és a további sorsáról tanakodtak. A község magyar polgármester asszonya, és vezetői mondták, hogy Pozsonyba föl kell vinni a dolgot, megvizsgáltatni, és hát elindítani. A református presbiterek és a lelkész kisasszony azt mondták, hogy nem Pozsonyba visszük, hanem Budapestre. És az első lépésük az volt, hogy büszkén mondom, fölhívtak engem, hogy adva van egy ilyen helyzet, hogy Feri, mit gondolsz? Én Imre tanárhoz fordultam, ő szakértőként eljött velem ebbe a községben, megnéztük az okmányokat, és örömmel, büszkeséggel forgatta Imre is a kezében Rákóczi adománylevelét a községnek. Nem mindennapi élmény volt. És az látszott persze, hogy restaurálásra szorul, és hát ugye most abban sántikálunk, hogy ennek a restaurálásnak a fedezetét itt megoldjuk. De például azért meséltem, hogy már egy ilyen kis, egy kis református gyülekezetnek adódik egy ilyen problémája, nem pozonyhoz Budapest eszélyezőt, és valami így gondolkodnak, ugye ez talán tovább mutat egy kicsit a dolgokon. Hát a szövetség azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül nagy változásokon ment, tehát a tekintetben, hogy majdnem tiszta erőből a fiatalság felé fordult. Azt hiszem minden szervezetnek ez az útja, hát a megújuláshoz, vagy a kontinuitáshoz mindenképpen a fiatalságot kell megnyerni, de itt egész különösen ma már a tagságnak bőven a 60%-át 22 éven alulról teszik ki. Rengeteg gimnáziumban van helyi szervezet, rengeteg határon túli, és mindenhol helyi szervezetek működnek, és mondom, mindenek előtt a fiatal. Őnekik vannak aztán olyan országos, nagyméretű vetélkedő rendezvények, mint a Gloria Victis. Van olyan programja a Rákóczi Szövetségnek, esenek megkapaszkodni, március 15-én 150 anyaországi magyar gimnáziumot, 150 anyaországi, ez legkevesebb 150 autóbusz, 150 magyar gimnáziumot vittünk a Szél-Rózsa minden irányába, délvidékre, Erdélybe, felvidékre, hogy együtt ünnepeljenek egy ottani gimnáziummal március 15-én. És ezt évek óta csináljuk. Még egyszer mondom, minimálisan 150 busz indul el különféle gimnáziumokkal. Megítélhetik, önök között is vállalkozók is vannak, meg hát az egészet ennek a költségeit, ennek a szervezését. Úgyhogy azt gondolom, hogy akárhonnan közelítünk a mai Rákóczi Szövetséghez, rendkívül komoly, felelősségteljes munkát végez, odaadó, becsületes fiatalokkal. Úgyhogy még egyszer nagyon örülök, tiszteletes úrnak és kedves feleségnek, ebben a munkában is részt vettek. Pista, hát...
Nagyon köszönöm, de most, már, most már akkor átadnám akkor a szót.
Nagy örömömre szolgált, hogy hallhattuk ezt az előadást, és tényleg bátorítsa ez is arra a testvéreket, hogyha felvidéken, vagy Kárpátalján, vagy akárhol járnak, ami magyar lakta terület, akkor keressék fel az ottani reformátusságot, és ne csak az Isten tisztelet miatt, hanem a kapcsolatok építése miatt is keressék velük a közösséget, mert az biztos, hogy Isten, vagy legalábbis tapasztalatom szerint Isten áldása kíséri ezeket. Alkalmunk zárásaképpen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás békességet a testvéreknek, jó éjszakát!